Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
Folytassuk a Monitor délutánt, itt a Trend FM-en, Pusztai Sándor van itt a stúdióban, író, újságíró, lap és könyvkiadó, a Borlovagok folyóirat főszerkesztője. Nagyon régen jelent meg a legfrissebb könyved, majd megmondott, hogy hanyadik, sok éve ismerjük egymást, ezért azt mondhatod, hogy tegeződhetünk, köszönöm szépen. Szóval ez a császári borok, ez a 2023-as termés, ez a tavalyi, de tavalyi évvégi könyv. Európai Borlovagrend Hungária konzulátusának a titkára is vagy. Borokról gyakran írsz, folyóiratokban, újságokban, interneten könyveket is. Kíváncsi vagyok a régió boraira, de legfőképpen is talán először arra, hogy ez a Sopron, Bécs, Pozsony háromszög, egy új arany háromszög, nyilván monarchia, de hogy jött az ötlet, hogy erről könyvet kell írni, vagy könyvet lehet írni?
A felvezetőben elhangzott, hogy én az Európai Borlovagrendnek vagyok a tagja. Ez azt jelenti, hogy itt tulajdonképpen Ausztriában van a központja ennek a szervezetnek, ez egy civil szervezet, de azért 27 ország, tehát csak nem minden európai ország tagja, vagy annak egy-egy csoportja tagja ennek a szervezetnek. Ennek kapcsán rendkívül sokat utazgattunk egymás különböző rendezvényeire. Így vagyok ezzel én magam is, de hát előszeretettel utazok azért a környező országokba, tehát szívesen megyek el mondjuk Franciaországba is, de hát azért Bécsbe, vagy Bécs környékére, vagy éppen Pozsony környékére, a Kiskátaborokra előbb eljut az ember. Nos, itt a utazgatások alapján jutottam el odáig, hogy hát mi lenne, hogyha itt a környezetünkben levő borlelőhelyeket bemutatnám. És ebből adódott az, hogy de hát, hogyha nagyon csöndben mondtam itt a szinte itt négy szem közt a rádió kedves hallgatói között, hogy azért ez a vidék, amiről írtam, tehát ez a Burgenland, Ausztriának ez a része, Szlovákiának a Kárpátok borút része, amelyik ugye Pozsonytól északra helyezkedik el, valamint Magyarországnak a nyugati része, amelyik a pozsonyi borvidék. Ez igazából egy borvidék, egy borrégió volt, és hát bizony ezelőtt egy 120-130 évvel bizony ez mind magyar terület volt. Tehát magyar borászok voltak a jellemzőek. Ez aztán még inkább. Nem politizálni szeretnék, de ettől ez még tény, hogy itt tulajdonképpen magyar borászok
magyar gyökerű
valamilyen borászatok. Csodát műveltek.
És akkor ezt végig jártad ebben a könyvben, akkor tulajdonképpen felkerested a leghíresebb pincészeteket, beszéltél a leghíresebb borászokkal, és akkor ezt a háromszöget mutattad meg?
Gyakorlatilag pontosan erről van szó. Mondhatnám azt, hogy egyszerű volt ez a dolog, nem tudom, másfél év alatt egy olyan 150-200 borászatot jártam végig ezen a területen. Ennyi azért nem került be a könyvbe, de azért egy 120 borászat konkrétan fel van tüntetve. Két dolog érdekelt. Az egyik az, hogy valóban, hogy van az, hogy egyes borászatok, egyes bortermelő területek tulajdonképpen olyan 150-200, sőt 300 éves múlttal rendelkeznek. Ezen belül izgalmatott az is, hogy ebből mi maradt meg napjainkban, mennyi ebből tehát a történelmi múlt, és mennyi az, amit a legújabb korunkban a szőlőtermelésben, a borkészítésben fel tudunk mutatni.
Én ennek a beszélgetésnek több alcímet is gondoltam, az egyik az a jótékony lovagok, és ezt el ne felejtsük, ezt a felvezetésben nem is mondtam. Mert mutatom, sokat utazgattok, meg sokat jártok össze, nyilván regionális szinten is, meg nemzetközileg is. Akkor beszéljünk most egy picit a jótékonyságról. Jó, mert ennek itt most karácsony után van, azt gondolom, meg az ünnepek után van apropója, és utána pedig a szüretre menjünk vissza meg a könyvhöz. Jó, mert ha most már bejártad a régiót, akkor azt is látod, hogy az idei borok hogy szerepeltek, vagyis a tavalyi borok hogy szerepeltek, mert most már ezek lassan az asztalon vannak némelyik. Szóval a jótékonyság.
Ennek a borlovagrendnek több vállalt, önként vállalt kötelezettsége van. Az egyik az természetesen a névből adódóan, hát a borkultúrának a népszerűsítése, és a borkultúrának nem az a lényeg, hogy minél többet fogyasszunk a borból, hanem minél jobb minőségű borokat ígyunk, minél jobb minőségű borokat kóstoljunk meg, és azokat tudjuk népszerűsíteni. Ez az egyik. A másik az, hogy természetesen, ahol összejön néhány száz ember, akkor ezek elsősorban azért jönnek össze, hogy jól érezzék magukat, tehát gyakorlatilag a szabad idő hasznos eltöltésében is próbálunk segítséget nyújtani, és van egy nem titkoltan a maga majdnem kis túlzás azt mondom, hogy a szervezeti szabályzatunknak van egy ilyen pontja, amelyik azt mondja, hogy igenis a rászorulókat valamilyen úton, módon segíteni kell. Ez nem azt jelenti, hogy elsősorban bort kell adni, hát hozzá kell tenni, hogy mi bort is adunk.
Tehát volt a rárverés is, emlékszem, ahol igen, a lovagrend ajánlott föl borokat, pontosan, és a befolyó összeget fordították ott, aztán
pontosan így van. Tehát ez azt jelenti, hogy a rászorulókban ott elsősorban iskolákat, elsősorban szó szerint rászoruló családokat, rászoruló más egyesületeket szinte kötelezettségszerűen évvégén ki is van erre jelölve egy nap, december 21-e, amikor azon a napon mindenkinek szinte adományozni kell, de természetesen az év más napjaiban is keresünk erre különböző területeket, és keresünk olyan embereket, akik motiváltak ebben. Könnyű lenne azt mondani, hogy hát a bennünket körülvő háborúkban levő résztvevőket, vagy éppen az ott levő személyeket, tehát Kárpátaljára gondolok elsősorban, hogy hány millióval támogattuk az elmúlt években, de azért ugyanakkor azt is kell mondanom, hogy ahogy ez a felvezetőben is elhangzott, évről évre csinálunk, vagy szervezünk olyan rendezvényeket, ahol neves borászoknak megkérjük, hogy adományozzon ő fel borokat, azokat árverésre bocsátjuk, és az árverésen összegyűjtött pénzt osztjuk azután szét. Ez azért fontos, mert ez nem csak úgy van, hogy konkrétan odaadunk valami pénzt, és nem csak arról van szó, hogy néhány százezer forintról van szó. Itt elsősorban éppen a Győrben levő legáció, hiszen az, hogy az országban szervezett több ilyen városhoz kötődő legációra van bontva, ott ebben rendkívül előléptek, vagy előjárók, mert az azt jelenti, hogy évről évre megszerveznek, ha jól emlékszem, most éppen már a tavaly volt a 10. ilyen országos rendezvény, ahol ugyanígy mondom, hogy, vagy ahogy elmondtam, hogy egy őrült nagy központi rendezvényt készítenek a rendezvénynek kapcsán, ismert zenekarok, művészek lépnek fel, már eleve a belépőjegy is elég tetemes, amivel be lehet jutni erre a rendezvényre, de ott viszont több száz bort ajánlanak fel. A több százt úgy gondolom, hogy szinte múzeális értékű borokat, vagy éppen különlegességükben izgalmas. Itt például az elmúlt évben 11 millió forint jött össze ezen az egyszem rendezvényen, és aztán ezt a rendezvényen befolyt pénzt osztottuk szét. Nem akárkinek, hanem miután itt a 10. rendezvényről volt szó, itt már nagy tapasztalat és gyakorlattal rendelkeznek, pályázatot hirdettünk ki, és ennek kapcsán kifejezetten az elmúlt évben fogyatékosoknak ajánlották fel a pénzeket. Pontosabban benyújtottak pályázatra, és a pályázatok között 5 olyan csoportot neveztek meg, vagy éppen támogattak különböző nagyságrend összegekkel, amelyek között magyarok, részben pedig határon túli szintén magyar csoportok voltak.
Azért tartottam fontosnak erről egy picit beszélni, mert a lovagokat, így az Európai Borlovának tagjait is különböző rendezvényeken lehet látni, amit ugye csak a borkultúra terjesztése okán ugye felvonulnak díszes ruhákban, az egésznek van egy középkori jellege is, vagy üzenete is, és akkor az ember, aki nem ismer a tevékenységet, azt látja, ez egy úri huncutság, összejönnek, borokat kóstolnak. Szóval nagyon sok minden van mögött, egy ilyen borlovag rend mögött a tevékenységet érdemes szétszálazni, akár az edukáció, akár ez a fajta jótékonyság. Azt is akartam kérdezni, hogy mit gondolsz, amióta mi ismerjük egymást, azóta ennek a borlovagrendnek tagja vagy, meg vezető funkciókat is betöltöttél. Szóval a borhoz való viszonyunk, tehát csak egy percben itt Magyarországon, az hogy változott az elmúlt 1-2 évtizedben? Ennek nagy hype-ja lett, itt minden műsorok vannak, újságok vannak, szommelier tanfolyamok vannak, tehát nagyon sokan úgy tűnt, hogy megtanultak a borral foglalkozni, bort kínálni, akár társaságban. A mélyben mit gondolsz erről?
Hogyha egy mondat erejéig csak a felvezetőről visszatérnék, gyakorlatilag valóban arról van szó, hogy ez a szervezet, de ebben hasonlít mondjuk több más borlovagrendhez is, öltözésükben rendkívül látványosak. Hogy ez miért fontos? Azért, mert az adott településen, az adott térségben rendszeresen meghívják különböző boros rendezvényre.
Mert az egy büszkeség, az egy attrakció, hogy fölvonulnak ott 10-20-50, persze.
Pontosan, szinte turisztikai látványosság ez, hiszen arról van szó, hogy ott egyforma ruhában 50-100 ember vonul fel, amelyek, és a csoport előtt mazsorettek, zenekarok mennek, tehát turisztikai látványosság, akár nyáron, akár pláne őszidőben.
Tehát hozzáadott érték egy település.
Nagyon jó, tehát ez a borkultúrának abszolút hozzátartozik a népszerűsítéséhez. Ugyanakkor a népszerűsítés az hozzátartozik tulajdonképpen nem csak a borkultúrának, hanem azon belül a bornak a népszerűsítéséhez. Hiszen nem mindegy azért, hogy milyen borokat isznak az emberek, és bizony nem a legolcsóbb borokat próbáljuk ajánlgatni mi sem a különböző rendezvényeken. Hogy ez konkrétan mit jelent? Az, hogy el lehet menni egy talponállóba is elfogyasztani a bort, de el lehet fogyasztani egy baráti társaságban beszélgetések között, olyan fajta beszélgetések között, amelyek ugyan lehet egyszerű is, meg lehet tréfás is, meg szórakoztató is, de ugyanakkor időnként komolyabb borral összefog rendezvényeket, előadásokat, előadássorozatokat lehet találni. Éppen ezért fontos az is, hogy részben mi magunk is támogatunk olyat, meg ajánlunk olyan rendezvényeket, ahol valóban borhoz értő, vagy éppen borszerető embereket képeznek ki. Mert ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki eljár egyen tanfolyamra, szommelié lesz.
Meg legyen borász.
És borász akar lenni. Persze. De legyen olyan borhoz értő, vagy rendelkezzen olyan borhoz értéssel, amellyel nyugodtan tud leülni, és nyugodtan fogyasztani is, mert tudja, hogy mit fogyaszt, de ugyanakkor az adott társaságot, társaságban levő embereket is rá tudja szoktatni az, hogy milyen ételekhez, milyen bort.
Ez ott a konyhaművészet, tehát ugyanerről szól, igen. Ez a része is.
Ez a része is. Gyakorlatilag ez pontosan arról szól, hogy ezzel a borkultúra népszerűsítéssel lehet igazából sokkal több embert bevonni a bor szeretetébe. Mert ez viszont nagyon fontos. Ezt sajnálatosan tudomásul kell venni, hogy megfigyelhető nem csak Magyarországon, de szinte egész Európában is, azért, hogy a borfogyasztás sajnálatos módon visszaesőben van. Egyszerűen arról van szó, hogy ezelőtt 20-30-40-50 évvel sokkal többen fogyasztottak bort, még akkor is, hogyha nagyon gyakran
tudjuk, hogy milyen volt, igen.
Sokkal gyengébb minőségű volt. Ma, amikor eljutottunk odáig, akár a technológiának, vagy ebben a minőségi borfogyasztásnak az előtérbe helyezésével, hogy jó minőségű borokból lehetne többet fogyasztani, ezzel szemben olyan a társadalmi fejlődés felgyorsulásával olyan óriás lett mindenfajta kínálat, hogy a bor egy picit hátrébb ment. És éppen ezért éppen a borkultúra népszerűsítésével szeretnénk mi saját munk is, meg hát rajtunk kívül mások is ezen változtatni. Azt kell tudni, hogy, és akkor rátérünk, hogy napjainkban, hogy állunk a magával a borfogyasztással, mint mondtam, ez nem elég, hogy visszaesőben van, azért a visszaesés következtében egyszerűen a bortermő területekben is kevesebb bor készül. Nem akarok itt most konkrét számokkal untatni senkit, de azt kell tudni, hogy jelentős mennyiségi visszaesés van például az elmúlt évben a szőlőtermelésben, ezáltal a bortermelésben.
Hát előtte meg túltermelés volt, és nem tudták eladni a pincében rekedt bort, tehát ugye akkor arról panaszkodtak. Tehát ez nagyon, nagyon hektikus.
Nagyon hektikus, viszont ami megvan, azok meg rendkívül jó minőségűek, tehát kevesebb a mennyiség, ugyanakkor minőségben pedig abszolút a pozitív irányba változott meg minden, vagy éppen nem csak, hogy megváltozott, hanem még emelkedő tendenciát is mutat a minőségnek az előállítása. És még egy dologban érdekesség van, az, hogy igazából amelyik évtizedeken, csak nem azt mondom, évszázadokon keresztül a bor fogyasztásában pozitívnak számított, hogy a hordóban érlelt úgynevezett testes borok, zamatos borok, azok előtérbe kerültek, vagy előtérben voltak, azok azt kell tudni, hogy az elmúlt időszakban éppen abban esik vissza, abban visszaesés
van. Hát igen, ennek ezek a tartályos, reduktív, illatos, könnyű, nem?
Pontosan arról van szó, hogy úgy változott meg a magyar, az európai
közízlés,
bornak a közízlése, hogy éppen a lényegesen gyümölcsösebb, az alacsonyabb szeszfogtartalmú, a könnyen fogyasztható borok kerültek előtérbe. Ez viszont bármilyen hihetetlen azt is jelentette, hogy elsősorban a vörös borok irányából elment a fehér borok irányába.
Meg a rozé irányába, nem?
Azt kell mondanom, hogy az elmúlt 6-8 évben kifejezetten rozéban egy irdatlan mérvű felfutás volt, amelyik azonban már tavaly, meg talán már tavaly is egy nagyon pici megtorpanás. Tehát már az is kevés volt. Éppen ezért próbálják, hogy a borokhoz, ezekhez a könnyű borokhoz, és így volt ez a rozénál és esetében is, meg így van a fehér borok esetében is, valami pluszt hozzáadni. Tehát az úgynevezett gyöngyöző borok, a habzó boroknak a divatja.
Turbózni valamilyen módon. Hát, hogy a sörösök pedig a gyümölcsösítéssel próbáltak egyrészt hölgy kuncsaftokat venni, vendégeket szerezni nyilván, meg az egész lehetőséget, palettát színesíteni, dúsítani. Nem, itt valami hasonló dolog történik.
Pontosan így van, ugyanis a gyöngyöző boroknak, a habzuboroknak, a gyöngyboroknak az előtérbe kerülése, az azon túlmenően, hogy a piacot próbálták valamilyen módon színesíteni, megpróbálták egy új vásárlói réteg, a fogyasztói réteget bevonni, ez pedig a nőknek a rétege. Bármi helyetetlen el kell menni különböző boros rendezvényekre, ahol egyrészt találunk, vagy találkozunk nagyon elegánsan, csinosan feltöltözött női vásárlókkal, női borfogyasztókkal, akik viszont elsősorban ezeket a fehér, könnyű borokat, és nagyon gyakran az, hogyha apró kis buborékokat is fedeznek fel benne.
Na, majdnem
ez kétségtelen ezzel jött elő. Ez a majdnem pezsgő, ez is nagyon izgalmas. Azért izgalmas, mert addig, amíg ugye pezsgő néven vagy sámpány néven csak a Franciaországban adta néhány faluban található régióban lehet az egész világban ezt használni, ennek ellenére őrült nagy felfutása van, éppen az általam megírt és körbejárt területeken is, éppen a pezsgő készítésnek, a habzóborok készítésének.
Ez azt is mondják, hogy minden borász pezsgőt, pont most olvastam egy cikket, minden borász most már a pezsgőre is ráteszi a voksát, mert hát az is piac, meg az is divat, meg az valamilyen módon az is egy fontos lépés egy borász életében, nem?
Pontosan, és ráadásul ezeknél, ugye itt elsősorban kis borászatokról van szó, tehát nem arról, hogy itt millió számra, száma literben állítják elő akár a pezsgőket, vagy akár a proszekkokat, amit nem is lehet proszekkónak sem mondani, ugye, mert Olaszországban is ugyanabban az öt faluban lehet csak a proszekkó nevet használni, máshol a frizzantét használják, ugye. Nálunk pedig ugye habzóborként lehet csak forgalomba hozni, a frizzantét azt lehet használni. Ennek ellenére pontosan a borászok is próbálták saját tudásokat előtte, hogy tessék, én is elő tudom állítani, de és kezdtek visszamenni a klasszikus pezsgőkészítéshez, tehát akkor, amikor üvegben készítik, és saját maguk hetente kétszer-háromszor végigmennek a néhány ezer pezsgőt üvegben, és megforgatják.
Legközelebb is beszélgessünk majd, mert rengeteg mindenki maradt, de ígértem még egy dolgot, hogy abban a régióban, ahogy a könyvet végigjártad, hogy Császári Borok 2023, Sopron, Bécs, Pozsony, Monarchia, szóval ott mostanában sokat voltál arra, ott milyen volt a tavalyi évjárat, ott mit mondanak, milyen volt a szüret, milyenek az új borok?
Az új borok, azt kell mondanom, hogy szinte kivétel nélkül azt tapasztaltam, és ez is a szakembereknek is ez a jellemzője a beszélgetéseként, ez derült ki, hogy mindenki jó minőségről beszél, a minőség előtérbe került, de ugyanakkor mennyiségben jelentős visszaesés van. Ezt a jelentős visszaesést pedig többféle dologgal lehet magyarázni, de leginkább az időjárás változással magyarázzák. Egyszerűen arról van szó, hogy az időjárás változás miatt a melegebb időszakok a déli féltekéről, vagy a déli területről
űzik fölfelé, tolják a szőlőt. Hát ezt Szlovákiában együtt láttuk egy ilyen újságíróknak szervezett bemutatón, ugye study touron, amikor láttuk, hogy olyan helyeken telepítenek már szőlőt, és vannak jó borok, te mondtad, meg komoly szakemberek mondják, amik 100 év elképzelhetetlen lett volna.
Ez nem azt jelenti, hogy új területeket akarnak bevonni, hanem a régi területeket teszik elő. Tehát azokat a régi területeket, ahol mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt is szőlő volt, de aztán kies területté maradt, nem művelték meg. Viszont olyan északi vagy olyan keleti területekről van szó, amit nem tűz éjjel nappal a nap, ezáltal van a szőlőnek több ideje megérni. Arról nem beszélve, hogy jól kell hozzá kiválasztani az ott levő szőlőtőkét is, hogy mit akarnak oda telepíteni. De egy biztos, hogy a déli irányból szép lassan följebb megy. Nem véletlen, hogy ugyan erről a három területről írtam egy könyvet, de azért, ahogy hallottam, már a lengyelek is borkészítéssel próbálkoznak. Csehországban eddig is voltak borok, de tulajdonképpen ott is északabbra ment már föl, mert egyszerűen ahhoz, hogy augusztusban, szeptemberig, vagy éppen októberben olyan szőlőt lehet leszületelni, amely tökéletesen alkalmas arra, hogy abból jó minőségű volt tudják készíteni.
Hanyadik könyved volt a császári borok?
A császári borok, ez is, ha azt kell mondani, amiben egy szem név van felsorolva, vagy Pusztai Sándor, ez a 25. könyvem, de természetesen könyvet, amiben akár társszerző,
turisztikai könyvekben
ilyen már az 50-nél tartok, úgyhogy ez egy jó esemérzés az idei esztendőre nézve.
Gratulálok, Pusztai Sándor író, újságíró, lap- és könyvkiadó volt itt a stúdióban. Köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.